Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című sorozatunkban a 102. előadáshoz érkeztünk, amelynek témája Hósás próféta, illetve az ő könyve, amely az Ószövetségben a kis prófétai könyvek között foglal helyet. Nem azért, mert kisebb jelentőségű lenne, egyszerűen csak azért, mert a nagy próféták Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel után kisebb terjedelmű prófétai könyvek következnek, és ezeket nevezzük kis prófétai iratoknak. Hogy említettem önöknek, a mostani hatos részünk elején üldözött prófétákról lesz szó. Ezekről is beszéltem már eddig. Egyrészt egy névtelen prófétáról, aki első Jeroboám király idejében figyelmeztette a királyt a hitehagyására, a rossz útjaira, és ezért lett először megfenyegetett, majd pedig üldözött próféta, akit azonban nem csak testi, lelki fenyegetéssel vett körül a király, hanem csábítással is, hogy ez már lenni szokott a történelemben, a fenyegetésnek kétféle formája van, a durva fenyegetés, a kegyetlen konfrontáció, és a beépítésszerű, a gyere az én oldalamra és szolgáld az én érdekeimet címzetű és nevű fenyegetés és üldözés. A prófétának mind a kettőben része volt. Utána Ámos prófétáról beszéltem, akit kiutasítottak az északi országrészből, Izraelből, mert arról kezdett prófétálni, hogy ugyanez az északi országrész nagyon nagy fejlődést ér el társadalmilag. A vagyonok felhalmozódnak, kialakult egy új gazdag réteg, de a szegényeket kegyetlenül elnyomják, és ezt az erkölcstelenséget Isten nem nézheti végig, és hamarosan elkövetkezik az asszír fogság. Ez be is következett időszámításunk előtt 722-ben, amikor a 10 északi zsidó törzset deportálták, és kezdetét vette a zsidó népnek a történelemben oly sokszor tapasztalt, nagyon, nagyon vérmes és nagyon kegyetlen üldözése, amelynek az első stációja volt, tehát ez a 722-ben bekövetkezett asszír fogság. Ámos prófétát, aki ezt előre megjövendölte, mint a nép szükségszerű következményét a nép erkölcsi elfajulásának, Ámos prófétát az északi országrész főpapja utasította ki az országból. Na, mai alkalommal Hósásról szeretnék önöknek beszélni, akit ugyanígy nem üldöztek, sem király, sem főpap nem üldözött, de mégiscsak egy nagyon keserves tapasztalatban részesülő, nagyon kegyetlen életben részesülő próféta volt. Az ő üldözése nem annyira külső volt, mint a családja felől elinduló üldözésnek számított. A felesége Rútul megcsalta, tulajdonképpen parázna lett, prostituált lett, és a második és harmadik gyermek, akiket szült a felesége, milyen tapintatos a Biblia és milyen tapintatos Hósás könyve, azokra a gyermekekről már nem mondja azt, hogy néki a prófétának szülte volna. Nyilván idegen férfiaktól szült Gómer Hósás prófétának paráznává vált felesége. De nézzük ennek a prófétai könyvnek már is az erről szóló és nagyon különleges kezdetét, ami sok bibliaolvasónak, bibliamagyarázónak okozott fejtörést. Nem gondolnám, hogy azért teljes joggal, mert minden kiderül, ha egy kicsit meggondoljuk a Bibliának a nő-férfi kapcsolatról, a házasságról, egyáltalán a szerelemről szóló nagy tanítását, és annak keretébe ágyazzuk bele Hósás próféta könyvét. A könyv az első fejezetben a következő szavakkal kezdődik. Amikor beszélni kezdett az Úr Hósással, mondta az Úr Hósásnak: menj, védj magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik-e föld, nem követvén az urat. Elment tehát és elvette Gómert, Diblaim leányát, és ez teherbe esett, és fiút szült néki. S később ezt olvassuk, ismét teherbe esett, és leány szült. S később ezt olvassuk, ismét teherbe esett, és fiút szült. Jól látható ebből a kezdésből, hogy itt nem arról van szó, mint sokan azt gyanítják, vagy sokan egyszerűen már rágalmazzák is a prófétát, sőt magát az Istent is, hogy az Isten kényszerítette volna a prófétát olyas valakihez, akiről tudta és a proféta, tehát Hósás is tudta volna, hogy az illető lány tulajdonképpen prostituált. Nem. Gómer a házasság során romlott el. Az isteni megszólítás azért szólt mégis így, mert mintegy Hósás visszaidézi ezt a történetet, hogy ő egykor megházasodott, ő egykor a legszebb reményekkel tekintett a jövendő házassága elé, és ez a házasság súlyos válságokon ment keresztül, és neki azt kellett látnia, és végülis azt kellett tudomásul vennie, hogy a felesége őt rútul megcsalja, rútul eltávolodik tőle, és más férfiaktól szül gyermekeket. A könyv első három fejezete ennek a házasságnak a történetét már is beágyazza egy nagyobb összefüggésbe, hogy olvastam az imént önöknek, hogy paráználkodván paráználkodik a föld, tehát sajnos ez nem egyedi eset. Egyedi a kezelése volt, hogy Hósás nem mondott le a feleségéről, és utána ment a feleségének akkor is, amikor már nyilvános prostituált lett. Az eset nem egyedi, mert a történelemben mindig előfordultak ilyenek, és egyre szélesebb körben, és hogy mennyire ez a prófétai könyv, mennyire az idők végéig terjed, és különösen a mai emberiségnek szól, paráználkodván paráználkodik a föld, ugye ez a prófétai könyvnek a hangütése, ezen kívül jelzik még az olyan kifejezések, hogy az emberek majd fajtalankodnak, de nem szaporodnak, az emberek majd együtt lesznek, de nem fogannak és nem szülnek. Tehát az emberéletnek ez a területe, a szerelem és a házasság, az élet átadása, a gyermeknemzés komoly, súlyos válságokba fog kerülni. Egy másik próféta, Joel könyvében olvassuk majd azt a kifejezést, hogy eljön a történelemben egy olyan idő, amikor szinte már kijön a vőlegény az ő ágyas házából, amikor a földön rémületes viszonyok fognak beállni külsőleg is, de főleg az emberek erkölcsi állapotában, amikor már nem lehet gyermeknemzésre és utódok nemzésére gondolni, mert az emberi történelem drámai gyorsasággal hegyomlásszerűen halad a vég felé. Többek között ezért is, mert az élet alapjait, ma így mondanánk, a géneket érinti ez a támadás. Úgy, ahogy az ókori népek esetében, nem véletlenül, hogy Sodoma és Gomora a Bibliában a jövendő emberiség történelmének végéhez hasonlítatik. Tehát ami megtörtént Sodomában, Gomorában időszámításunk előtt a 20. 19. században, az fog megtörténni majd az emberiség történelme végén is nagyon nagy méretekben. Sodoma és Gomora lakosa is a nemi erkölcstelenségükről, a homoszexualitásukról voltak híresek, és egyéb más dolgaikról voltak hírhettek. És a Biblia szerint Hósás könyve prófétikus könyv, amely szólt nem csak a régi Izraelnek, hanem szól az emberiség egészének, és szól különösen a nagyon sokat sújtott és nagyon érzékenyen sújtott emberi történelem végének, amely emberi történelem végén a törvényeket az emberek semmibe veszik, az élet átadásának, a legszentebb dolognak a törvényét is sárba tiporják, vagyis az, hogy szép, egészséges utódok születhetnek a házasságokból. Szóval, hogy említettem önöknek, Hósás próféta nem hagyta ott a feleségét, nem mondott le a feleségéről. Bár a mózesi törvények lehetővé tették, hogy ilyenkor akár a sértett fél, tehát jelen esetben a próféta, tanúk, két vagy három tanú kíséretében bírósághoz folyamodhatott volna, sőt az ószövetségi törvények három esetre szabtak ki halálbüntetést, a szándékos és a gondatlanságból elkövetett gyilkosságokra, a tulajdonképpen a másik ember becsapására a házasságban, tehát a szándékos és gyógyíthatatlan házasságtörésekre, és a harmadik esetben arra, ha valaki kezét emelte a szüleivel szemben, tehát ha neki támadt volna a szüleinek. Proféta ezzel a jogával élhetett volna. Ő Gómert a bíróság elé vihette volna, példás ítélet végrehajtás lett volna az asszony paráznaságának a büntetése, de Hósás bemutatta azt, hogy ő nem a polgári törvényhez szabja az életét és a gondolkodását, ő egy magasabb erkölcsi törvények szerint él és gondolkodik erről a számára igen érzékeny és súlyos kérdésről, és Hósás utána ment a feleségének, Hósás küzdött a feleségért, Hósás vissza akarta nyerni a feleségét, még a prostitúcióból is. Bizonyos biblia kommentárok azt feltételezik, hogy ez meg is történt, főleg a harmadik fejezetre hivatkozva, én ezt nem hiszem, én ezt nem tudom így kiolvasni a Bibliából, én azt látom, hogy Hósás törekvése tulajdonképpen egy fájdalmas kudarcba torkolott, Gómer megmaradt a paráznaságban. A harmadik fejezet már az egész kérdéskört arra a területre úsztatja át, ami ennek a 14 fejezetből álló könyvnek a hatalmas, nagy, végső, nagy témaköre lesz, hogy amit a prófétának át kellett élnie, amit a próféta ilyen fájdalmasan tapasztalt, hogy a saját családján belül járt égő parazson, égő tűzön, mert borzalmas volt neki így a házasság és a házasélet és egyáltalán a családi élet, hogy ezt gondoljuk el egy hozzánk közel álló esetet szemlélve, hogy tulajdonképpen Isten is ugyanígy jár az emberiséggel, az emberiség sem hűséges ahhoz, aki az életet adta, aki az élet ura, az emberiség is egy ilyen gómer, aki csak úgy otthagyja a teremtőjét és a maga útjait választja, és Hósás könyvének ez lesz a nagy témája, hogy ahogy a próféta irgalmas volt a felesége iránt, hogy minden áron megmenteni szerette volna, szóval nem a saját érdekét nézte, vagy nem a saját fájdalmát, nem önmagát sajnáltatta, hanem mindent a vétkezőért tett, és mindenét arra áldozta, hogy egy másik embert megmentsen, az Isten sem a maga fájdalmát nézi. Az Isten sem azt hajtogatja, hogy ezért teremtettem embert, hát ezért hoztam létre a teremtményemet itt a Föld nevű bolygón, hogy lángba borítsa ezt a Földet, és tönkretegye főleg az emberi kapcsolatokat is, hanem az Isten valami végtelen türelemmel, szeretettel, de kicsit helyesbíteni kell magamat, ha végtelent mondok Istennel kapcsolatban, akkor rögtön tudnunk kell a szeretet himnuszának, amelyhez egyébként a legközelebb áll Hósás könyve, a szeretetről a legtöbbet beszélő ószövetségi könyv, a szeretet himnuszában világosan mondja a Pál apostol, hogy Isten nem végtelen türelmű, hanem hosszú tűrő. Ez a bizonyos görög makrotűmé kifejezés, talán így is lehetne fordítani, hogy nagy türelmű, hatalmas türelmű, hosszú tűrő, szép akárói fordítás is, hogy hosszú tűrő az Isten, végtelenül nem tűrhet az Isten sem, mert a végtelen türelem annyit jelentene, hogy akkor a rossz is végtelenül létezne az életben és az egész világon. Márpedig Isten ebben a könyvben is ígéretet tesz, hogy a rossz, ahogy egykor lett, egyszer el is fog múlni. És Hósás könyve erről beszél, hogy az Isten kérleli az emberiséget. Az Isten kérlel minden egyes embert, hogy térjen vissza ki a maga útjáról, a maga paráznaságából. És kérlelte Hósás korában az északi országrészt, főleg a könyv megírásának elsődleges indítéka természetesen ez volt, de rajta keresztül kérlel mindenkor minden emberét, és a végső idők emberét, amely korban a paráznaság, és a szellemi paráznaság, a lelki paráznaság és ítélkezés a legnagyobb lesz, hogy térjetek vissza. Hósás volt az a próféta, aki az asszír fogság előtt, Ámos után tevékenykedett, az időszámításunk előtti 8. századnak a második felében tehát, amikor felszólította a népet, hogy az ítélet elkerülhetetlen, a vég elkerülhetetlen, tömeges méretekben nincs megoldás, illetve csak egy megoldás van, hogy a népet fogságba viszik. Talán így a nép egy része megtisztul. Egyéni méretekben van a megoldás. Ami a Bibliának a rendkívül nagy tanítása, és a hatalmas evangéliuma az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is, Jézus tanításaiban, hogy az emberiség történelme megérik a pusztulásra. A nagy történelem soha nem fog megjavulni, soha nem lesz kitisztított az emberi történelem a rossztól. Akik ki akarják húzni a konkolyt a búza mellől, nagyon vigyázzanak, mert ha emberileg húzzák ki a rosszat, ne talántán a konkollyal együtt a búzát is kitépik. Isten az emberi történelem végén, a hét csapás idején, még a látható történelem keretein belül szét fogja választani az élők nemzetségét igazakra és hamisakra, és Krisztus második eljövetele után pedig véglegesen ketté válik az emberiség az üdvözülendőkre és az elkárhozandókra. A megoldás tehát társadalmi, összemberi mértékben ez. De a megoldás itt lehet a hétköznapi életben is, hogyha valaki befejezi a paráznosságát, valaki felhagy azzal, hogy Istentől eltávozik és eltér, és visszatér az Istenhez. Hósás könyve a megtérésről szóló nagy könyv az Ószövetségben. Amikor Jézus azt mondja Nikodémusnak, hogy szükség néktek újonnan születnetek, már tartottam erről előadást, kétrészes előadást Jézus és Nikodémus beszélgetéséről, hiszen most már Jézus élettörténetében járunk, csak vissza-vissza utalunk ószövetségi előzményekre. Már akkor felhívtam a kedves nézők figyelmét, hogy Nikodémusnak tudnia kellett volna, hogy mit jelent ez, hogy újjászületés, mit jelent ez, hogy megtérés, hogy Nikodémus erről nem tudott. Csak egy valamivel magyarázható, hogy bár olvasta például Hósás könyvét, de a lelki lényegét nem értette, vagy nem akarták érteni abban az időben. Hósás könyve állandóan elénk állítja, hogy az embernek mindig szembesülnie kell egy magasabb törvénnyel, ami őt emberré teszi, egy mértékkel, magával a teremtőjével, hogy milyen rendeltetésre adta őt az Isten, miért is teremtette. Tehát az embernek szembesülnie kell egy tudással, egy magasabb rendű ismerettel és egy tudománnyal. Már is a negyedik fejezetből hadd olvastam fel az erre vonatkozó leghíresebb részt, a Proféta könyve negyedik fejezet 12. verséből, ami így hangzik, hogy elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvettek téged, hogy papom ne légy. És mivel hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Bocsánat, ez a hatodik versben található. Ugye nagyon híres a kijelentés, hogy elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Nekünk magyaroknak különösen is értékes ez a mondat, hiszen egy nagy költőnk, a magyar költészet egyik legnagyobbika emelte be ezt a mondatot egyik hatalmas nagy versébe, egy nagy történelmi rapszódiájába, amelyet a Széchenyi halál híre után beálló válságban és döbbenetben szerzett, a Széchenyi emlékezetében Arany János adja Széchenyi István szájába ezeket a szavakat, hogy ő is így tekintett a magyar nemzetre, hogy hát elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. A Biblia szerint szembesülni a mértékkel, szembesülni a tudással, az ismerettel, amit az Isten ad, ez mindenkor minden nemzedékének a legfontosabb feladata volt. Hogy mihez szabjuk az életünket, kit követünk, kihez fordulunk. Ez az egyik legnagyobb emberi kérdés, hogy kit követünk mértékként. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Újra előjön Pál apostol leveleiben majd ez a kifejezés, hogy az egészséges tudományt kövessük. Azt az egészséges, okozati, logikai módon is ellenőrizhető bölcsességet, amit az Isten képes adni az embernek. De azt mondja Pál a II. Timóteus levél 4. fejezetében, hogy majd az utolsó időkben, amikor nehéz napok állnak be, az embereknek viszketni fog a fülük, és maguk keresnek tanítókat maguknak, akik hallgatni akarnak. Az emberiség mint egy eljut abba a szellemileg legingoványosabb állapotba, hogy mindenki csak a saját maga természetét akarja igazolni a tudással és a tudománnyal. Az igazi tudás, az igazi tudomány az az, amikor fejet tudok hajtani a nálamnál igazabb és magasabb rendű előtt. És erre szólította fel Hósás a népet. És önmaga is ennek jegyében élt, és ezért nem a saját sebeit nyalogatta, és ezért nem esett kétségbe. Innen volt ereje a prostituáltá vált felesége után is kinyújtani a kezét. És ezért szebbnél szebb kifejezések sorakoznak Hósás könyvében, hogy az ilyen tudás, az ilyen ismeret birtokában születik meg az emberben a valódi, a tiszta, a mások iránti szeretet. Ha az ilyen Istentől kapott ismeret és tudás tölti be az embert, ha Istentől tudunk tanulni, az Isten nagy türelméről, az Isten készségéről és fáradozásáról, és ez épül be az ember életébe, akkor lesz az ember szerető lény. Akkor nem azt következik, hogy majd szeretünk másokat, de úgy, hogy másokon keresztül önmagunkat szeretjük. Akkor nem az lesz, mint ma is az élet általános képét láthatjuk, hogy mindenki a szeretetről beszél, de tulajdonképpen mindenki az érdek szerinti szeretetet követi, vagyis legalábbis az emberiség nagy része, és amikor másokat szeretünk, tulajdonképpen másokon keresztül önmagunkat szeretjük. Pascal mondja a gondolatokban, hogy tulajdonképpen az ember, amikor szeret, hát mit szeret a másik emberben? Szeretjük a fiatalokat azért, mert fiatalok, a szép embereket, mert szépek, az okosokat, mert okosak társasága nekünk is javunkra válik. Mi van, hogyha a fiatal idős lesz? Mi van, hogyha a szép ember balesetet szenved és elcsúnyul? Mi lesz akkor, amikor az okos ember is megöregszik, és már nem forognak annyira gyorsan az agynak azok a bizonyos kerekei? Akkor már nem szeretjük az embereket, mert nem válnak annyira javunkra. Azt mondja Pascal, hogy mi tulajdonképpen nem is az embereket szeretjük. Mi az embereknek egy-egy tulajdonságát szeretjük, csak nagyon önző módon. Olyan tulajdonságokat, amelyek a mi javunkra válnak. Az emberi szeretet önző szeretet. És Hósás könyve éppen arra mutat rá, hogy ebből az önző szeretetből ki kell lépni, és ki is lehet lépni. Mert milyen ez az önző szeretet? Olvasnám a könyvnek, a Bibliában megragadó és páratlan hasonlatával mondja a 6. fejezet 4. versében, mit cselekedjen veled, Efráim? Mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Milyen megdöbbentő kijelentés. Az emberi szeretetet a próféta a reggeli felhőhöz hasonlítja, amit gyorsan elfújnak a szelek. Kinézünk az ablakon, még felhős volt az ég, de aztán már semmi. Vagy a korán múló harmat, ugye a harmat is milyen gyorsan felszárad. Ilyen kézen közön elveszik az emberek szeretete. Jön egy megpróbáltatás, jön egy nem szeretem időszak, jön a másik esetleg szeretett ember részről egy nem kívánatos megnyilatkozás, és az ember már megvonja, megtagadja a szeretetét a másik embertől. Szeretetünk, az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Nagyon sokszor ilyen a szülői szeretet, ilyen a barátok szeretete, és a legnagyobb csapás, mondom, amivel a könyv is legtöbbet foglalkozik, ilyen a házastársi szeretet. Nem olyan a másik, ami ennek elképzeltem, ami nekem javamra válnék, hogy felmérést végeztek már 10-15 éve a skandináv államokban, miért olyan sok a válás egy ilyen magasabban, civilizált országban, mint Svédország vagy Norvégia, és kijött eredményként az, hogy nem szexuális dolgok miatt válnak el, nem is anyagi dolgok miatt válnak el az emberek, hanem azért, mert nem tudják elfogadni, hogy a másik ember más, hogy a másik ember nem az, aminek én akarom őt faragni és elképzelni, a másik ember más, és a másik ember ebben a más mi voltában, mint én vagyok, kell megismerni, megszeretni és szolgálni, ami a szeretetnek az alapja. Emberi szeretettel szerettelek, emberi köteléknek szereteteivel, mondja Isten Izraelnek Hósás próféta által. De miért is fog a föld történelmi is egyre súlyosabbá válni? Olvasom a 4. fejezet kezdeti verseit. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak-e földnek lakóival, mert nincs igazság és nincs szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek és hazudnak, és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér, vagyis élet, a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja és az ég madara egyaránt, bizony a tenger hala is elveszítetnek. Miért fog az egész földi történelem egyre nagyobb válságba kerülni? Mert nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Istennek ismerete a földön. Ez is egy egyedülálló megfogalmazás, és csak itt található meg Hósás próféta könyvében. Ha az emberek nem igazságosak, és nem adják meg a másik embernek azt, amit ők is elvárnak a másik embertől, ha nincs egy ilyen elemi igazságosság, akkor hogy beszélhetünk szeretetről? Néha napján, karácsony közelettével nagyon sok szó esik a szeretetről, de hol lehet itt helye a szeretetnek, ha nincs meg az elemi igazságosság? A szeretet csak ilyen bokréta a kalapon, tulajdonképpen a szeretet csak egy ilyen majom szeretet, vagy egy ilyen emberi hivalkodás, díszbeszéd, semmi, egy semmi. Ha nincs igazságosság, nincs valódi szeretet, illetve a szeretet olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. És mindez hova torkolik, hova vezethető vissza? hogyha nincs Istennek ismerete, akkor honnan jönne az igazságosság? Ha nem ismerik az emberek, hogy az Isten hogy gondolkodik, és hogy cselekszik, és hogy küzd minden emberért, és az emberiségért, amelynek a történelmét le kell, hogy zárja az Isten, hosszú tűrésénél fogva, sokáig tűrt eddig is, de le kell, hogy zárja. Hiszen ez a profécia, hogy tetszettek hallani, arra is ráutal, hogy itt nem csak az emberek szenvednek már a földi történelemben, a mezők vadja, az ég madarai és a tenger halai is elveszítetnek. Az emberi önzés folytán egy bizonyos féle ökológiai válság köszönt a földre, és egy bizonyos ökológiai megrendülés állapotába kerül a föld. Szeretnék majd erről önöknek külön beszélni, nem itt a kedd esti sorozatunkban, hiszen itt nagyon rövid az időm, és haladnom kell előre a tematikám szerint, de vasárnap este a Legszebb Vonások című 50 perces sorozatban, miután bemutattam már korunkban élő szakembereket, akik nagyon érzékenyek a környezetre, az állatvilágra, a növényvilágra, szeretném bemutatni önöknek csak hamar reményeim és terveim szerint a bibliai ökológiai szemléletet. Mit mond a Biblia arról, hogy nem csak az embereket kell kímélni, nem csak az embereket szeretni, de a környezetünket, az élővilágot, a növény és állatvilágot. Hósás próféta könyvében erre is van utalás. Ezért fejeződik be Hósás könyve azzal a felszólítással, azzal a nagyon szemléletes és gyönyörű felszólítással, amit a 10. fejezet 12. versében olvasunk. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. Keressük az Istent. Keressük, hogy mit gondol, mit mond, mit tanácsol az Isten. Keressük, hogy mik az Isten törvényei. És az életünkből, amit megértettünk, aszerint élve új szántást, új földet kell szántani, mert Isten nem végtelen türelmű, Isten csak hosszú tűrő, el fog jönni, lezárja a történelmet. És egy a történelem lezárulás előtt, az aratás előtt, az igazak begyűjtés előtt, egy dús aratás előtt egy nagy esőt is fog adni. Az úgynevezett kései esőről szóló bibliai tanítás, a Szentlélek végső kitöltetéséről, isteni segítséggel lesz az egybegyűjtése az igazaknak a történelem végén. Erről is szól Hósás próféta könyve. Az üldözött, a családjában meg nem értett és megszégyenített és meggyalázott férj, a próféta, akit megcsalt a felesége, ilyen magasságokba érkezik könyvének a végén. És ilyen üzenetet küld a mai emberiségnek is, hogy szeretetünk ne olyan legyen, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat.